Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Életünk, halálunk. Részletek Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Második rész.
Eltelik egy hónap a gyógyulás reményében. A kórházban olykor érezhető feszültség van e és közöttem. Miért? Talán mert a látogatástól csodát remélünk mind a ketten. Mindig, minden nap, minden alkalommal akkora örömöt akarunk szerezni egymásnak, amekkorát nem lehet. Érjen be annyival legalább egyszer-kétszer, hogy a látogatás nem más, mint egy szatyor papírszalvéta, ásványvíz, tiszta törölköző, esetleg még valami meglepetés. Elvárnánk magunktól is, a másiktól is, hogy elbűvölő legyen, jókedvű, kedves, végtelenül türelmes, ezen kívül valami más is, szóval minden. A metróban 34 fokos meleg van, lucskosra izzad mindenki. Ennél csak az a rosszabb, ha légkondicionált busszal kell folytatni az utazást. A kórházban ugyanez. Ráadásul a látogatásokkor kiderül, bárki több örömöt tud szerezni a betegnek, még egy telefonáló is, mint a 33 éve mindennapos társ. Vagy csak mentséget keresek magamnak, mert mire ideérek, rettentő rossz kedv tör rám. Miért nem inkább jó kedv, játékosság, derű? Ahogy közeledem a kórházhoz, iszkol belőlem a derű. Menekül. Megjött a szövettani vizsgálat eredménye. A daganat rossz indulatú, mint ahogy várni lehetett. De az 5 nyirokcsomó negatív, vagyis egyikben sincs rákos sejt. És a fokozat is olyan, hogy komoly esély van a gyógyulásra. Ugye nem hiába reménykedtem? Ehhez még a betegség sem lehet rossz indulatú. 4 nap volt az első itthonlét. A doktornő odaadja a jelentést. Én E. 7 szeretőm című könyvét adom neki. A fiatal főorvosnő egy kicsit meghökken. Ő írta? Kérem, hogy nézze meg a dedikálást. A legrosszabb és a legjobb indulatú daganat műtöttje. Mikor odaér, hogy tisztelettel, elneveti magát. Megmutatom a kollégáimnak, mondja, és elviharzik. Dél lesz, mire hazaérünk. Egy hónap telt el a bevonulás óta, és ha minden jól alakul, egy hónap múlva kell visszajönnünk a záró műtétre. De az már semmiség, csak éppen pontot tesz a történet végére. Az első otthoni nap mozgalmas és szokatlanul jókedvű. Mindennek örül a hazatért beteg, és mi is mindennek örülünk. Egyszer, mintha E szeme is könnyes volna. 2 nap múlva ki kell mennem egy jelentésért a szemába. Rendkívüli módon élvezem, hogy amikor az épület elé érek, nem rándul össze a gyomrom, és nem gondolok rá, mi lesz, ha fölmegyek a lifttel, és az 531-es szobában üres az ágy. Megszerzem, amit kell. A metróiságot áruló hajléktalannak adok egy 50-est, ő megígéri, hogy legközelebb elmondja az életét. Az egészségügyi szakközépiskola előtt a parkban megsimogatom Thomas Mann mellszobrát, vagyis az arcát. Amíg a buszra várok, a fa alatt lakó másik hajléktalant is megnézem. Fehér haja, ősz szakálla és okos ravasz arca olyan, hogy akár görög filozófusnak is nézhetnénk, a peripatetikusok iskolájából. És az jár az eszemben, de jó, hogy E otthon van, és én is csak vendégként járok már ide. Ez volt pénteken. Szombaton E már nem érezte jól magát, nem bírt reggelizni, de ebédelni és vacsorázni sem. Folyadékot alig ivott, felkelt, de sápat volt, a szeme nagy és karikás. Felerősödött az arcán a keleti vonás, amiről talán csak annyit tudhatunk biztosan, hogy ázsiai elődeinktől ered. Nem csak a szeme volt karikás, de mintha az arcán is karikák lettek volna. Este már hányt. Az ügyeletes orvos a szemából azt tanácsolta, ha éjjel is hány, reggel menjünk be. Kumisz éjszaka után, amikor reggel felébresztettem, E belekapaszkodott a párnájába, és kérte, csak 5 percet hadd aludjon még. Amikor felültetni próbáltam, azt mondta, inkább meghal, mint hogy a kórházba visszamenjen. Oldalt feküdt az ágyában, takaró nélkül. Olyan vékony volt, amilyennek sose láttam. Mint egy kamasz gyerek. Öltöztetni kezdtem, és sírva fakadtam. De ha nem akarja, bizony nem tudom rá feladni a ruhát. Gyenge vagyok, próbálkozott az utolsó érvel. Nincs annyi erőm, hogy az autóig elmenjek. Szerencsére, amíg az autóig eljutottunk, nem találkoztunk össze senkivel. Furcsa szédelgésünket a házbeliek sem látták meg. Ha hallgatok rád, és tényleg nem megyünk vissza a szemába, esetleg a tőlünk 10 percre lévő klinikára megyünk, csak előbb felhívjuk az ottani ismerős orvosokat, de legalább az egyiket. Ha a neves kitűnő sebész elmulasztotta megmondani, hogy szívesen megoperál, de utána elmegy egy hónap szabadságra, akkor ugye meg lehet ezt tenni? Döntsd el! Válasz! De nem mersz dönteni. Nem segít a véletlen, és az ösztönök biztonsága sem, pedig hányszor segített. Ennyi volt. 4 nap. Az ügyeletes orvos azonnal jött. A nővérek megvetették az ágyat. A vézna kis takarítólány őszinte együttérzéssel kifaggatott, hogy miért kellett visszajönnünk, mi történt. Az új szobatárs pedig elmondta, mi baja, miért van itt. Hasnyálmirigy gyulladás? De hiába hallgattam végig. Bizony nem emlékszem rá. Hazajöttem. Visszamentem. Bevittem a kórházba, ami kell, aztán elmentem a papnövelde 1:30 miséjére, hogy megpróbáljak Istennel beszélgetni. Valamiért nem sikerült. Amikor E nem telefonál, muszáj arra gondolnom, miért nem. Amikor bemegyek hozzá és eljutok a kórház bejáratáig, kezd összehúzódni a gyomrom. Fenn van-e? Ébren van-e? Magánál van-e? Van-e? Amikor az arcát meglátom, van, az új vonások tűnnek fel először, amelyek karikássá teszik, nem a szemét, az arcát. Fekete és fehér karikák egymáson. Ettől furcsa, nem anyagszerű dimenziót kap az arca és a szeme. Szép és félelmetes is. A metró újságot áruló hajléktalan ma azt mondta, magyar vagyok, magyarnak születtem. Mintha azt mondta volna, szegény vagyok, szegénynek születtem. Amikor legközelebb bementem, E hanyat feküdt, a hasán lévő sztómát cserélték. Marian nővér ragasztót mosott le benzinnel, azután a kifolyó váladékot itatta fel. A sötét vörös élőlényre emlékeztető, láthatatlanul és láthatóan is mozgó valami a vastagbél volt. Az elvágott vastagbél. 2 szálon jött belőle a váladék. Húsunk. Élő hús. Eltelt a július. Minden másodperce vánszorgott, az egész hónap mégis érthetetlen gyorsan elrohant. Augusztus hónap a belgyógyászaté. A szobában lévő betegek közös jellemzője, hogy nem tudnak kimenni a dolgukat elvégezni. Ágytárra van szükségük. E ebben a kivétel. A szobában nők és férfiak egyaránt. éjszaka meghalt az egyik férfi. Előtte való este bejött a család, elbúcsúzott tőle. Jobb volna egy másik szobában lenni, az egyedül lét viszont mindennél rosszabb. Egy esti viziten sikerült bennmaradnom. A helyettesítéssel megbízott orvos egy teljes percig foglalkozott az én betegemmel. Thomas Mann, akivel újra minden nap találkozom, azt írta a nekem olyan kedves Józsefben, az ember, Ábrahám, a legfőbb iránti vágyból megteremtette magának az Istent. Istent, aki nem jó vagy rossz, hanem minden. Nem született, mint az ember, hanem mindig volt. Zavarban vagyok. Thomas Mann Istene közelebb áll hozzám, mint a legfőbb jó. Hiába szeretném, nem tudom elképzelni őt, aki személyesen intézi a sorsomat. Ma is sokan telefonáltak. Már tudom, hogy az érdeklődőknek két fajtája van. Az egyiket E érdekli, a másikat a betegség, mint téma, a kórházak működése, az egészségügy, a lehetséges ellátás. Érdemes róla beszélni, beépíteni az ismereteink közé, felhasználni. A hipohonderek pedig kélyes örömüket találják abban, hogy napról napra mindent halljanak, hogy ellenőrizzék saját szervezetüket, igazolják döntéseiket, hogy jól tették, amit tettek, vagy nem tettek. Rosszul aludt, az arca szürke, mintha belül a testében folyamatosan rossz dolgok történnének. Lejárt a szavatosságom, mondja. Az elmúlt 6 hét tanúsága számomra, hogy fiatalon öröm egyedül lenni. Szabadságot jelent. Később inkább csak akkor, ha nincs más megoldás. Ártunk a világnak, mert nem adjuk oda magunkból, amit odaadhatnánk, és ártunk magunknak is, mert lemondunk a közösség minden öröméről, előnyéről. Hinni és érteni nem tagadhatják egymást. Ezt a mondatot ismételgetem a Ratzinger könyvből, mint aki felfedezte a spanyol viaszt. Ezen kellett több mint 20 évig gondolkoznom, hogy a hit döntés amellett elfogadom, amit az érzékszerveimmel nem érzékelek, amit nem látok. Milyen éjszakád volt, kérdezem E-t. Rémes, mondja. A szemközti ágyon lévő férfit újraélesztették, aztán elvitték. Talán meghalt. Az operáló tanár a hírek szerint megjött a szabadságáról. Igaz, senki nem látta. Reggeltől estig operál, vizitelni sincs ideje. Külön kérésre, unszolásra a második napon megnézi E-t. A látogatás eredménye... Még 2 hét. 2 hetet még biztosan várni kell, hogy folytassa, befejezze a műtétet. E arca megint szürke, újra ott van rajta a furcsa vonás, ami akkor jelent meg, amikor vissza kellett vinni az intenzívre. Belegondolni sem bírok, mondja, hogy még 2 hétig itt kell lennem. Ma legalább 10 telefonáltak, érdeklődtek E állapota iránt. Őszinte szeretettel és aggodalommal kérdezték, hogy van. Ettől derülátó lettem. Nem lehet, hogy ennyi szeretet, érdeklődés, figyelem kárba vesszen. Mennyit változott a helyzet 1 hónap óta? Júniusban egyszer-egyszer azon háborogtam, más nyaral, napozik, úszik a Balatonban. Mi, én ebben a forró városban verejtékezem, és várom, hogy múljon az idő. Most nagyon szégyellem magam emiatt. És jó ideje mindent betölt, mindennél fontosabb E gyógyulása. Bármiről lemondok, csak itthon lehessen. E a folyosón Csapekot olvas. Felnéz a könyvből, azt mondja, talán jobb is, ha nem engednek haza. Csak felfordulást csinálnék, vigyázni kellene rám. Itt könnyebben ellátnak. Nagyon szomorúan nézi a könyvet. Itthon vagyok, mégis hontalannak érzem magam. Nincs senkim, mondom. Szerencsére tudom, hogy nem igaz. Pénteken váratlan jó hír. A beteg állapota stabil, mégis hazajöhet 2 hétre. Áron, a szakvizsgára készülő fiatal orvos odajön, elbúcsúzik eltől, nekem pedig odasúgja. Amikor azt mondták, mégsem mehet haza, könnyes lett E bácsi szeme. Az itthon lét valóban majdnem 2 hét lesz. A reggelinél E azt mondja, utazom. Hova? Kérdezem. A Stix folyón. Mivel mész? Kérdezem, hogy ne kelljen komolyan vennem. Legszívesebben azt kérdezném, csak nem tudom kitől. Miről vesszük észre, hogy az életből kivezető út elkezdődött? Észrevesszük egyáltalán? Honnét tudjuk, hol tartunk? Ez a 10 nap itthon evezés. Föl, le, ide, oda. Egyik nap étvágy, jó kedv, látogatók, másnap gyengeség, rossz kedv, rosszul lét. Ma reggeli előtt E ráborult az asztalra. Le kell feküdnem, nem bírok enni, mondta. Később jó ízűen megreggelizett saját készítésű rántott levest pirított kenyérrel. Kisiskolás korában a székesfehérvári kollégiumban kapták reggelire, azóta szereti. A 10 napból másfelet a tokai írótáborban töltök. Erre a 3 gyermek, Fruzsi, Zsiga, Zsófi és barátok vigyáznak. Az idei konferencia témája 2006 nyara, a forradalom 50. évfordulója. Már az első nap estéjén, talán a nyíregyházi diáklányok kórus hangversenye után elfog az öröm. Jó újra az emberek között lenni, jó megszabadulni önmagamtól. Egy rövid sétahajózás is belefér ebbe a másfél napba. Alattunk a Tisza, a Bodrog. P. Tibor Párizsról mesél, és az ő 56-járól. A vonatról leszállva legalább 10 éves nyári kabátomat a vonaton felejtem, lakáskulccsal a zsebében. Félúton hazafelé észreveszem, rögtön visszafordulok érte. A vonaton nincs. Már kitakarították, a talált tárgyak osztályán pedig nem kis kár örömmel tudatják velem, hogy évek óta nem adtak le semmit. Itthon szerencsére semmi rendkívüli nem történt. Még másnap reggel is érzem, hogy erős és jókedvű vagyok. Olyan közösségben voltam, ahol senki sem akarta becsapni, megalázni a másikat. Mindenki arra törekedett, hogy valami fontosat, emlékezeteset, igazat adjon. E időnként odaül a számítógépéhez, válaszol a levelekre. Máskor egy meglévő írás lábjegyzetét írja. Töltő tollával egy fehér lapra. Az olvasó kószáljon el a nyelv üveghegyen túli tájaira, oda, ahol egy új dimenzió nyílik, ahol találkozik és összeölelkezik a vidámság és szomorúság. Mert B nem csak remek költő, hanem varázsló is. Visszatért a hőség. E étvágya, kedve, ereje hirtelen lezuhan, mintha éles kanyarba, kereszteződésbe értünk volna. Még a nemzeti ünnep is rosszul végződik ebben az évben. A vihar miatt több haláleset. De miért? De mi ez? Hogyan lehetne megállítani? Se reggeli, se ebéd, se vacsora, csak egyre erősebb fájdalmak. Megismétlődik, ami egyszer már megtörtént. Reggel visszamegyünk, mondom. E a fejét rázza. Többet nem megyek kórházba. Nem megyek sehova. Azután mégis öltözködni kezdünk. Mikor felhúzzuk az okniát, E azt mondja. A hajamat azért megmoshattátok volna. Eszembe jut, mikor anyámat utoljára láttam, ő is ugyanezt mondta. Visszanyelem a sírást, és nagyon szégyellem, hogy eszembe se jutott a haját megmosni. Támogatjuk E-t a 72 kilójával, elvékonyodott lábával, riadt, karikás szemével. Amikor megérkezünk a kórházba, fáj a sebe, a gyomra, az egész belseje. Leül a legközelebbi székre. Valami baj van, mondja. Meghalok. Másnap érthetetlen nyugalommal. Ha belegondol az ember, hogy 70 éves, és küszködik azért, hogy még 3 évig szenvedhessen. vizsgálatok. E lázasan készülődik. Készülődünk a záró műtétre. Már csak az időpontját kell kitűzni. Az egyik nővér úgy tudja kedden, a másik, hogy szerdán lesz. Előkészítik. Egy nap koplalás, az izgalom miatt egy kis szívgörcs, nem számít, holnap ilyenkor már mindenen túl leszünk. Szerda. Elfekszik az ágyában. Vár. Senki nem mond semmit, vagy annyit nyugalom, majd jönnek. Délben fölkerekedek, átmegyek a főnővér folyosójára, bekopogok, nagyon illemtudóan megkérdezem, mire számíthatunk, mikor lesz a férjem műtéte. Ma biztos nem lesz, mondja. Lehetetlen. Azt mondták, ma lesz. Előkészítették. A főnővér átnéz a másik folyosóra. Szerdán nincs műtét, mondja. Nem teszi hozzá csak magában, ők is tudhatnák. Remeg a lábam. Várok egy kicsit, aztán visszamegyek ehhez, megmondom neki. Nem nézünk egymásra, hallgatunk. Csak a megalázottság. Délutánra szedem össze magam. Otthon kikapcsolom a telefont. És ő mit érez? Akinek véletlenül rosszul mondták. Belefér, mondanák a hozzáértők. Szóra sem érdemes. Újongani kellene az örömtől, csak még nem fogom fel. Megvolt a műtét. Kitolták Ed, nyitva volt a szeme, aztán csukva. Milyen volt? Kérdeztem, és megpuszítam. Semmire nem emlékszem, mondta, és már visszaismerült az álomba. A sebésztanár arcán csak annyit láttam, elégedett. Minden rendben, mondta. Ez egy kis műtét volt. Én pedig arra gondoltam, akkor a sztómát elfelejthetjük. Csak soha többet látni se kelljen. 4 nap, 5. Ed újra műtik, varrat elégtelenséggel. Kezdődő hashártya gyulladás, a második. Ezután 2 kivezetés, nem egy. E 48 órája fekszik, hanyatt az ágyon, torkában lélegeztető, karjában antibiotikum, és ki tudja, milyen infúziók. Lehet, hogy csak az öntörvényű szervezet az oka mindennek? Van egyáltalán biológiai öntörvényűség? Megtörténhet, hogy a szervezet maga dönti el, mit akar? Hogy nem hajlandó együttműködni az orvosokkal? Azért se! 1 hónap az intenzíven, a halál előszobájában. A gyulladásból szepszis lesz. Miért? Csak. A szervezetből bizonyos baktériumok rendszeresen bejutnak a vérbe. Magas láz és többféle súlyos tünet, írja az orvosi lexikon. Fertőződött sebből is kiindulhat, a seb váladék is terjesztheti. Ma már nagyon ritka, a modern sebészet meg tudja előzni. Sterilitással elkerülhető, írja az orvosi lexikon. A szepszis nagyon veszélyes betegség, mondja a kedves fiatal orvosnő, és talán szándékosan kerüli a szót, hogy életveszély. E fekszik az infúziók, tasakok, üvegek, a hasára kötött zsákok között, feje párnával feltámasztva, arcán derű és nyugalom, szinte mosolyog, mint aki szépet álmodik. Simogatjuk a kezét, az orvosnő szólongatja, végül azt mondja, nincs annyi ereje, hogy felnyissa a szemét. 4 vagy 5 nap. E állapota folyamatosan romlik. Néha az arcát se látjuk, oxigén dúsító műanyag maszk van rajta. Valami szüntelenül vérzik a hasában. Vér be, vér ki. Fruzsi, Zsófi, Zsiga, én. Fruzsi az apja fülébe mondja.
Meggyógyulsz, nincs semmi baj. Itt vagyunk, szeretünk. Vigyázzunk rád!
Elmondja újra és újra. E szemhéja, vagy az arca egyszer csak megmozdul. Nem jelenthet mást, érzi, hogy itt vagyunk. A szeme sarkában egy könnycsepp töredék jelenik meg. Nézem, hát ha mégsem az. De mi lehetne? Könny. A szeme belső sarkában. 7 órakor kezdődnek az intenzíven az esti kezelések. Elmegyünk. Otthon Fruzsina görcsösen sír.
Menjünk vissza. Miért hagytuk magára?
Reggel újra ott vagyunk a gondoskodásáról példamutató intenzív osztályon. A szemekben készüljenek fel a legrosszabbra. De Fruzsi újra elfülébe mondja a varázsszavakat.
Meggyógyulsz, vigyázunk rád, nincs semmi baj.
Megjön a sebész professzor, műteni fogja E-t, mondja, vérömleny van a hasában, ki kell vennie, különben elvérzik. 5 napja ezen töprengenek orvosok, nővérek. Csak ez lehet a megoldás. A műtőben éppen ikerszülést vezetnek le, császármetszéssel. Néhány óra múlva sorra kerülünk. Viszonylag hamar kitolják E-t a műtőből. A sebész megkönnyebbülten mondja, feltehetőleg sikerült, abba fog maradni a vérzés. Boldogok vagyunk valamennyien. A közös öröm sokkal nagyobb öröm. Még azt sem tudja beárnyékolni, hogy muszáj felmérni a folytatást. És ha újabb ödéma, láz, szeptikus sokk, gyulladás vagy más nem várt dolog, mi lesz? Még egy sokkot, még egy műtétet nem bír ki. Minden szála szétszakad az életünknek. Nem. 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 Hétfő, kedd, szerda. 12 nap után abba hagyják az altatást. Néhány óra múlva E felébred. A nővérkék simogatják és puszíják. E bácsi, és ő 12 nap után beszél. Még nem érteni minden szót, talán nem is mindig azt mondja, amit akar, de szemlátomást örül, hogy hosszú idő után újra összetalálkozik a szavakkal. Tőlem ásványvizet kér, de amikor csepegtetek a nyelvére, azt mondja, rossz, adjak inkább rendes vizet. A feje alá még egy párnát kér, és meg kell ígérnem, hogy hozok neki zoknit. Többször arra ébredt, hogy fázik a lába. Vidám és örömteli az arca, amit mond a szemével, mimikájával kíséri. A nővérek, az orvosok többször visszajönnek, megsimogatják. Mi ez? Csoda? Az. Csoda. Azzal búcsúzik tőlünk, most már elég volt, haza akar jönni. Mint a mesében. Olyan volt ez a délután. 2 nap múlva újra műtő. Lyuk a nyombélen. Nem is egy, hanem 2. Újra lélegeztető, oxigén, infúzió, altatás. 2 napig tartott a csoda. Fel sem tudjuk fogni, mi történt, okkal vagy ok nélkül reménykedünk. Sőt, néhány nappal később érthetetlen optimizmus vesz rajtam erőt. Biztos vagyok benne, hogy meggyógyul. Ha ki tudta védeni a szervezete a 2 szepszist, be tudja forrasztani a sipolyt is. Ismerősök ajánlják fel a segítségüket, bármit, ami kell, és balga derűlátásom azt diktálja, nem maradhat eredménytelenül ennyi szeretet, aggodalom, fáradozás. Az sem rendíti meg a bizakodásomat, hogy Tolna megyei falunkban egy döglött őzikét találok a horgosban. 2 pici szarva van, hasa felszakítva, talán kutya marcangolta szét. A hátán, vagyis egy kicsit oldalra fordulva feküdt, lábai, mintha a megadás pózába merevedtek volna. A szeme ugyanúgy. Szervezetünk olykor tényleg öntörvényű, hivalkodik is vele. Receptet mentem feliratni az orvoshoz, a nővér elkapott, megmérte a vérnyomásomat. 200. Nem lehet, mondtam, mindig nevetségesen alacsony a vérnyomásom. Újra megmérték, ugyanannyi volt. Kaptam egy orvosságot, 2-szer a nyelvem alá fújtak, amikor lement 180-ra elengedtek. Másnap ugyanez, 3 nap múlva megint. És a gyomrom is ugyanolyan akar lenni, mint E-é. Különféle furcsaságok után, aki látott nyest szart, tudja, mire gondolok, engem is meginvitál gyomortükrözésre a SEMA gastroenteurológusa. Meg vagyok ijedve, mert volt már részem benne, de ez nyomába se lép a 20 évvel ezelőttinek. Semmi nem fáj, semmi sem hátborzongató. Nézzük a képernyőt, mint egy filmet, majd hogy nem szórakoztató. 2-3 polip, pik-puk, a doktor úr szétpukkasztja őket. Voltak, nincsenek. Hát így. A szívem, a gyomrom, a teljes belső részem ezzel akarja kimutatni. Ő is szereti E-t. Sőt, jobban szereti, mint én. Sántítás, lábfájás, izomgörcs, ezek már csak mellékkörülmények. A 4 hét intenzív alatt, nem egyedül, hanem barátok segítségével, mégiscsak sikerült megszervezni egy konzíliumot. E nagyon nehezen lélegzett, a nővérke kiküldött, hogy leszippantsa a torkából a váladékot. Néhány perccel 11 után megérkezik 2 szürke köpenyes férfi, ősz a hajuk, arcuk szerény és szigorú. A másik klinika professzora az egyik, helyettese a másik. Villamossal jöttek. E-t a professzor ismeri, egyszer már találkoztak. Megérkezik a mi sebész professzorunk is, oda mennek a beteghez, engem kiküldenek. 1/2 óra múlva behívnak, a konzulens professzor a laikus számára is érthetően elmagyarázza. Egy orvos pályáján csak néhányszor fordul elő, hogy minden beavatkozás bajt is teremt. A szívgyógyszerek rontják a sejteket, a daganat a szervezetet. Amit E eddig kibírt, és amit az intenzíven megtettek érte, maga a csoda. Bízzunk benne, azt is kibírja, ami ezután következik. A kis lyuk magától beforrad a bélen, a szervezet sipolyokat növeszt. A professzor úr pedig az ország legjobb vastagbélsebésze. Viszontlátásra. Elbúcsúznak, elmennek. Nézek utánuk. Olyanok, mint 2 apostol. Hiúság, becsvágy nincs bennük. Amit tudtak, elintéztek, mennek tovább. Operálni, sebet kötözni, testet, lelket gyógyítani. A lélek gyógyítása nélkül haszontalan lehet a legjobb beavatkozás is. A statisztika szerint egy műtétnek 4-5 mellékhatása is lehet. A 6 műtét miatt mi most 30-nál tartunk. A szervezetet apró lépésekben kell felépíteni, visszapótolni a 30 kilót, az elveszett belső energiát és mindannak a következményét, amit a 3 hónapos fekvés, nem evés okozott. Megkeressük az ismert természetgyógyászt, mondja meg, honnét tudnánk szerezni egy kis energiát. Ki tudna átsugározni rá, kit keressünk, hova menjünk? Tárgyalások erre-arra. Egyik nap a legismertebb, legfőbb doktor fogad bennünket. Energia átadók, Isten ments! Kívánják nagyon, hogy meggyógyuljon, gondoljanak eddigi életükre, imádkozzanak érte, és szeressék! Isten akaratából élünk, és az ő akaratából halunk meg. Kifelé jövet folytogat a sírás. Akkor miért tanítják a guruk az energia átadást? Csak bűvészek volnának? És mire gondol a mester, amikor azt mondja, honnét tudjuk, hogy amíg ott áll az ágya mellett az energia átadó, közben mire gondol? A betegnek mit kíván? E húga meséli, egyik éjszaka azt álmodta, hogy csónakban, egy nagy tavon édesanyjuk ül. Úgy ül, mint aki őrködik. A tartása, a 2 keze, az arca is azt fejezi ki. Azért van itt, hogy vigyázzon a fiára. Őrködik, hogy senki sem mehessen be hozzá. Egyszer feltűnik egy másik csónakos. Sebesen közeledik. A férfi hosszan farkas szemet néz az anyával, egyszer csak megfordul és elmegy. Azt jelenti az álom, magyarázza, hogy E meg fog gyógyulni. Amíg anya ott ül, nincs olyan lény, aki bejuthatna hozzá. Nincs olyan ember, aki árthatna neki. Október közepe van. Merci doktornő jó hírt mond, de nem pontosan értem. Csak annyit, hogy valami történt, ami jó. E három napja lélegeztető gép nélkül lélegzik. Fruzsi fáradhatatlanul beszél hozzá.
Ne félj, meggyógyulsz, jövünk, nem hagyunk itt, hazaviszünk, csak akarj meggyógyulni, te is.
Amikor bementem ehhez, aludt. Szólongattam, egyszer csak kinyitotta a szemét. Olyan boldogság volt az arcán, mintha az üveghegyen túl járt volna. Aztán papírt kért, azt írta fel rá. Saját felelősségemre haza akarok menni. Október 23-án táblát avattunk a Bajza utcában, írószövetség, Gérec Attilának. Attila 20 éves múlt, amikor letartóztatták, kémkedéssel és összeesküvéssel vádolták. A perben 28 vádlott, 3 halálos ítéletet hoztak, köztük egy nő is volt. A főutcában a legfelsőbb bíróság udvarán végezték ki őket, amikor a sétahajó a Dunán hangos énekléssel és zenével végigvonult. Gérec Attila letartóztatásakor esztergályos tanuló és élsportoló volt, 12 évet kapott. A börtönben költővé lett. A forradalomkor kiszabadult, november 4-én beállt a harcolók közé, a Korvináruháznál 2 orosz tankot felrobbantott, majd egy géppisztoly sorozat megölte. Hősi halált halt 27 évesen, ebből csaknem 7-et börtönben töltött. Nem kellene megírni az életét? Volt iskolatársa, szerelme, szomszédja, odaadta a névjegyét. Talán megkeresem. Délután az ügyeletes orvosnő beültette E-t egy kerekesszékbe, levitte a parkba, 1/2 órát sétált vele. Isten áldja meg! Azután bejött Panni barátnőnk, a hivatásos gyógytornász, hatalmas energiával megtornáztatta E-t úgy, hogy neki is örömöt okozzon a talp, a boka, a térd és a csípő mozgása. Fruzsi kenőcsöt hozott, E-nek már a sarka is sebes a felfekvéstől. Itthon euforikus örömmel jön-megy mindegyikünk, mintha a gyógyulás nagy léptekkel közeledne, vagyis mi közelednénk hozzá. 1 hét múlva a sebész professzor óvatosan azt mondja, megfordult, a sipoly kialakult, az erőllét látványosan javul, ha így folytatódik, 1 hét múlva megpróbáljuk a gyomrán át táplálni. A részegséghez hasonló öröm fog el valamennyiünket. E-t elengedik az intenzívről. Az orvosok és a nővérkék mint kedves hozzátartozójukat búcsúztatják. Újra fennfekszik a sebészeten. Ez már a 3. szobánk. Lassan végig lakjuk a folyosót. Én csak azt tudom, az 5 hónap alatt egy szikrányit sem féltem attól, hogy E nem gyógyul meg. Igenis meggyógyul. Meg kell gyógyulnia. Gondolni sem szabad rá, hogy a betegség legyőzi. Miért győzné le? Ő győzi le a betegséget. Ez is a gyengeség egyféle jele lehet. Elmúlik október. Mert az intenzívről átkerültünk a rehabilitálandók kategóriájába, előfordul, hogy napokig nem mérnek pulzust, vérnyomást, lázat, csak beírnak egy számot. Azt is másnap. A betegre, aki nem tud felkelni, 1/2 napon át senki se néz. Semmi sem működik, ágyneműt nem cserélnek. A kórház viszont ajándékba adja a 3 ágyas szobát, nem kér érte külön díjat. Reggelente azzal ébredek, valamit tenni kell. Ez nem gyógyítás. Ez lassú kivégzés. Jön november. 1 hét telik el így, egyre szorongatóbb, rémesebb. Visszajutottunk oda, ahonnét 3-4 hónapja elindultunk, és gyors gyógyulást reméltünk. November a lassú kivégzés hónapja. Fél Magyarország a betegek országa, ahol az utak egy része ok nélkül a halálba vezet. A műtét sikerült, a beteg belehalt a gyógyításba. Egyik barátunk mondja, 40 év orvosi tapasztalattal a háta mögött. Csodálatosan nem működik semmi. megtervezhetetlen ez a kedélyes, jó lelkiismerettel végzett szörnyűség. A tehetséges ember munkája, a jó szándékú erőfeszítés ugyanúgy semmivé válik, mint a középszer, az ostobaság, a nem törődöm hanyagság. Lassú kivégzések. Azt hisszük, másokat végzünk ki, de közben magunkat is kivégezzük. Bármit el akarsz érni. Természetesen magadnak kell rájönnöd, mi az, ami kell. Kétszer beszélsz, segédápolóval, asszisztenssel, nővérrel, és hogy teljesült-e, megtette-e, azt is kétszer megkérdezed. Ha székre akarod ültetni, veszel széket. Ha sétáltatni akarod, tolószéket is veszel. Ha csak nem figyelmeztet egy jó szándékú nővér, hogy a függöny mögött is áll egy, senki se használja. És 3 hét után tudod meg, hogy itt egy osztályos orvos is dolgozik, nem csak az ügyeletesek. Neki kellene megszervezni mindent, kideríteni, hogy a beteg miért nem tud enni, hogy az, akinek az immunrendszere védtelen, és egyetlen bacillus, egyetlen vírus is elviheti, hogyan, mivel védhető meg. De valamiért még egyszer sem találkoztatok. Nem is akarsz hinni a fülednek, amikor megtudod, hogy itt ő felel mindenért. Amikor E már 3 napja nem eszik, aceton szagú a lehelete, zavart a tudata, és csak azt az egy szót mondja egész nap, hogy halál idegen, akkor fogod fel, majdnem 3 hét után, hogy azonnal el kell menni innét, de addig is hozni hozzáértő ápolókat, akik minden pillanatát figyelik, etetik, és azonnal szerezni egy fizetett gyógytornászt. De az is nagyon fontos, úgy ítéld meg az embereket, ahogy megérdemlik. Egy önmagát túlélt, ostoba rendért, ne a fiatal embert, fiatal lányt hibáztasd. Nekik évek kellenek, amíg felfogják, miben élnek, miben működnek közre. És tudd, mit csinálsz rosszul. Nem tévedhetsz. De tévedsz. Például ahelyett, hogy leborultál volna a professzort helyettesítő, nem saját orvos előtt, ahelyett, hogy a lába elé térdeltél, és azt mondtad volna, főorvos úr, mindennek ura, tudom, hogy nem maga operálta, mégis tegyen meg mindent érte, mintha a saját betege volna, szeresse, törődjön vele. Amikor bemegy hozzá, dicsérje meg, mint egy kisgyereket. Ha csak rákiabál, hogy többet enni, többet inni, semmire sem megy vele. Legeslegfőbb doktor, mindennek ura, akarja, hogy a lábát megcsókoljam? Vagy a lába nyomát? Abban az edényben mi van? Vér? Ha kell, megiszom, de ha más van benne, genny, vizelet, akármi, megiszom, csak használjak vele. Vagy hozzak pénzt? 100 000 forintot? 200 000-et? Könyörgök, fogadja el, ne utasítsa vissza, bármit kér, megteszem. Gyógyítsa meg mindennek ura! Egyik délelőtt a szóma valamiért lejött, talán akkor, amikor E átfordult a másik oldalára, vagy azért jött le, mert nem jól volt föltéve, vagy csak azért, mert le kellett jönnie. Szóltál a kötözőnővérnek, baj van, legyen szíves, jöjjön be. Ő betolta a kocsiját, és amikor felhajtotta a paplant, rákiáltott az elgyötört betegre. Mit csinált? Nem szégyeli magát? Mi vagyok én, hogy óránként mostassam és cseréljem az ágyneműjét? Ennyi pénzért? E pedig kérlelve nézett rá, a mérhetetlenül sokat szenvedett szemével, hogy ne haragudjon, nem akarta, nem tehet róla. Akkor kellett volna valakba rugni az ápolónőt, úgy, hogy a levegő is menjen a hatalmas valagába, felszálljon, kimenjen az ablakon és a levegővel teli mozdony nagyságú alsó részével ott keringjen az épület felett, míg csak ki nem pukkad. Helyette elnézést kérünk. Ilyesmit motyogtál. Mikor elment, E könyörgő tekintettel nézett rád. Vigyetek el innét. Meg fogod gyógyulni, mondta a kedves tordai asszony E-nek. filmforgatásról jön át a kórházba segíteni. Ott takarít, mint később megtudjuk, a WC-ket tisztítja. Kedves ügyetlenséggel adja a szívószálat a beteg szájába, megigazítja a párnáját, biztatja, mesél neki. Látogatóba jönnek az intenzív orvosai is. A sebész professzor extra tápszert hoz. Ilyent kapnak az űrhajósok. Persze, hogy nem tudott enni, amikor átmenet nélkül akarták átállítani az infúziók után a szájon keresztül való táplálkozásra. De mostantól lesz vitamin infúzió is, vért is kap, és dupla kalória értékű tápszert. Látványos javulás. Kilátások? A következő héten átmehetünk egy másik kórházba, ahol teljes erővel folytatják a roborálást, figyelnek rá, dolgoznak rajta, hogy felépüljön. Még 2 hét, és 1/2 éve jöttünk be a kórházba. Amikor Evel kettesben maradunk, elmosolyodik, és elmondja, mit álmodott. Egy szót álmodtam. Csömödérpáka. Amikor felébredtem, gondolkozni kezdtem, mit jelenthet. Egyszer csak eszembe jutott, akivel korábban egy szobában laktam, az a férfi mondta, hogy ott született. Csömödérpákán. További javulás. A következő héten mégis átmegyünk egy másik kórházba. Ott mások a lehetőségek. Nagy gyakorlattal és teljes erővel dolgoznak rajta, hogy felépüljön. Addig is barátok, rokonok, kollégák. Ha ennek jó napja van a korteremben, olyan a hangulat, mint egy kávéházban a törzs vendégek asztalánál. Egyik nap Sefi, az író újságíró hazúrról hozott lavorral, samponnal, szivacsal, megmosta haját. Zsiga vidékről jön, fehér ing, sötét ruha, nyakkendő van rajta. Viccelődünk a ruháján. Ha hazúrról jön, térdén elszakított farmert vesz fel. Most nyilván tárgyalása volt. Ügyvédi jelölt. Elmeséli, hogy az ügyfelük egy válogatott boxoló. Drukkerei szerint technikája talán nem a legjobb, de bárkit kettétör. A tárgyalásra farmerban és pólóban jött, mintha edzésre menne. A bíró, amikor meglátta, vékony fejhangon felszólította, hogy álljon fel. Örülök, hogy megtisztelte öltözékével a köztársaság bíróságát. Máskor szíveskedjék rendesen felöltözni. A boxoló, felperes, csodálkozva nézett a bíróra, aztán az ügyvédjére, nem értette, miről van szó. Abban sem volt biztos, hogy ő a felperes. A szemából kis székelybe megyek, szerencsére nincs köd. December van, és még csak most szedem le a fákról az almát. A táj még mindig késő őszi, levelek a földön, és felszántott, száraz föld. Útközben rádiót hallgatok, világhíreket és itthoniakat. Milyen világ is ez, amiben élünk, a második évezred 6. éve? Csak annyi biztos, az ember, átlagember a választás illúziójában él. Naponta, reggeltől estig, pedig azok közül választhat csak, amiket felkínálnak neki. Annak is egyetlen célja, hogy kivegye ki a zsebéből a pénzt. Én! Mi! Én! Ne ő! A világról, saját magáról, életéről, otthonáról nincsenek fontos ismeretei. Olyannak látja, amilyennek a média lefesti, vagyis amilyennek láttatni akarják. Szabadnak hiszi magát, holott az öltözködéstől az étkezésig, a szórakozástól a munkáig, a hasznos időtöltéstől a nyaralásig mindent megterveztek neki. Egy kis túlzással belecsalogatják, belerángatják. Ó, te szép világ! Egyik legmeghittebb délelőttöm elnél. Magas hőemelkedése van, beszéde a lázálom és az éber tudat keveréke. Azt mondja, ő most gyengéllőben van. Eldudoljuk, hogy gyengéllőben jártam, kék ibolyát láttam. Újra mondja a csömödérpákát, aztán álomtöredékeket, sejtéseket és gondolatfoszlányokat. Egy árokról beszél, majd azt mondja, ez egy másik út lesz, Meg kell próbálni. Mikor megkérdezem, vizet, teát, mit szeretnél, rám néz és lassan mondja. Vigyél oda, ahol építkezel. Ilyetten hallgatok. Nem építkezem sehol, dehogy építkezem, de nem merek megszólalni. Megszorítja a kezem és elismétli. Oda, ahol most építkezel. Még kétszer találkozunk. Utoljára már csak azután, hogy megállt a szíve. Újraélesztették, fél órával később újra megállt. A szigorú arcú és kedves doktornő, aki megpróbálta visszahívni az életbe, azt mondja, még nem tudtam végigolvasni a záró jelentését, de szörnyű, mi ment keresztül. A fele is sok lett volna. Szeretném még egyszer látni, kérem. A doktornő nagy szeretettel vezet. E egy ágyon fekszik, az orrában piros lélegeztető, arcán gyermeteg csodálkozás. A napot itthon azt tette könnyebbé, hogy akik telefonon érdeklődtek erről, valamennyien elsírták magukat. Vagy hosszan sírtak. Egy hét múlva a kórház korboncnok nője, barátunk úgy döntött, mégsem bízhatja másra a boncolást. Ha szerette Ed, és szerette, akkor neki kell elvégeznie. Képzeld, mondta, miközben dolgoztam a boncterem erkélyére egy fekete rigó szállt. Trillázott, énekelt, fölröpült, visszajött, és nem ment el, amíg be nem fejeztem a munkát. Ezt jól esik hallani. A fekete rigó ül az erkély korlátján, a sárga csőrével, a cipőgomb szemével, a szurok fekete tollaival, és trilláz. Ének énekel.
Életünk, halálunk. Részletek hangzottak el Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Rádióra alkalmazta Csaba Klári. Közreműködött Kútvölgyi Erzsébet és Lukács Sándor. Zenéjét összeállította Szakács Emese. A hangfelvételt Kornides Tamás készítette. Rendezte Soltinszki Tibor.